Szeretettel köszöntöm ma este is a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai alkalommal témánk az állam szerepe korunk gazdasági problémáinak kezelésében. A korábbi alkalmakkor foglalkoztunk a Szentatyák enciklikáival, utána a világgazdaság kulcskérdéseivel, majd a családpolitika fontosságával és eredményével. A legutóbbi két adásban az európai integráció keresztény gyökereivel és értékeivel foglalkoztunk, legutóbb pedig arról gondolkodtunk el, hogy hogyan élhetünk szépen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Ma ezt a gondolatsort szeretnénk folytatni azzal, hogy gondolkodjunk el együtt az állam szerepéről. Az állam szerepe jelentősen változott a történelmi korokban, és hosszú távra visszatekintve az állam súlya a gazdaságban trendszerűen megnőtt. Ez a növekedés a 19. század bizonyos korszakaiban és a 20. század első háromnegyedében volt a legjelentősebb. A 19. század végéig az államok csak szerény mértékben avatkoztak be a gazdaságba. Az állam bevételei a 19-20. Század fordulóján még a nemzeti össztermék 10%-a alatt maradtak, és elsősorban az alapvető állami funkciók közbiztonság, közigazgatás, honvédelem állt előtérben. Az újraelosztási szerep pedig alig létezett, a 19. század végétől épült ki egyre gyorsuló ütemben. Fokozatosan nőtt az igény az állam jóléti szerepvállalására. Erről már ugye többször megbeszéltük, hogy az állam nem jólétet ajándékozó, hanem a jólét feltételeit kibontakozást biztosító állam kell, hogy legyen. A közkiadások mindkét világháború után emelkedtek, ugye a 29-33-as gazdasági világválság egy nagy sokkot okozott, amelyből aztán ki kellett emelkedni, és megjelent a Keynesi gazdasági modell. John Maynard Keynes azt mondta, hogy a költségvetésnek fontos szerepe van a gazdaság stabilizálásában és a konjunktúra ingadozás csökkentésében. Az állam második világháború utáni megszilárdulása és viszonylag jó működése az 1970-es évek elejéig, ugye a 1973-as olajválságig, majd az 1974-75-ös világválságig igen jelentősen megnőtt, a szociális jogok kiszélesedtek, és az került előtérbe a jóléti államban, hogy a gazdasági jólét és biztonság megteremtésének feltételeit és minimumát minél szélesebb körben sikerüljön biztosítani a polgárok számára. Elsősorban a társadalom biztosítás révén növekedtek a jóléti kiadások. Számos országban ez a többi növekedéssel együtt a GDP bruttó hazai termék 50%-a fölé emelte az állami újraelosztás arányát. Na most azt tapasztaljuk a 20. században is, de különösen a 2000. év után, a 2008-as pénzügyi válság nyomán, majd pedig a 2020-as évtized széleskörű válság sorozatában, hogy a pénzügyi és háborús válságok idején, az egészségügyi vészhelyzetek idején és a természeti katasztrófák nyomán felértékelődik az állam szerepe. Ennek következményeként növekszik az igény az állam szabályozó funkciójára, emelkednek a fiskális kiadások és az államadósság. Na most a COVID-járvány során és utána is a válságok miatt, nem beszélve ugye a háborús és egyéb konfliktusok okozta sokkokról, ezek enyhítése céljából számos országban különféle formában megnőtt az állami beavatkozás mérete. Hát ugye árszabályozás, támogatások nyújtása, egyéb szabályozási rendszer az árképzésben és az adórendszerekben. Na most az államok koordinációjának megerősítésére is lenne szükség, hiszen a pénzügyi piacok problémái, A környezetvédelem, az energiapolitika és a tiszta víz előállítása és biztosítása, ezek mind olyan területek, amelyek az állam jelentős lényegi beavatkozását igénylik. Számos egyéb geopolitikai tényező is, mint ugye a járványok is, a klímaváltozással kapcsolatos vállalások kezelésének szükségessége, mindezek jelentősen megnövelik, és megnövelik a továbbiakban is az állam szerepvállalását, felelősségét, szabályozási és finanszírozási szerepét. Na most kérném szépen, az értékláncok ugye újra rendeződnek a világban, állandó újrarendeződést tapasztalunk, és ezek bizony konfliktussal járnak, és sajnos nem a szükséges gazdasági együttműködés erősödött, hanem a rivalizálás és a konfliktusok erőszakos, vagy fizikailag is erőszakos háborús kezelése, vagy pedig az erőfölények, diktátumok érvényesítése a multik részéről, különösen monopol és oligopol helyzetben. Na most kérném szépen, vegyük sorra a legfontosabb kihívásokat, ezek közül néhányat. Világszerte és valamennyi országban nagy kérdés az idősödés kérdése. A 65 évesek aránya a népességben az elmúlt fél évszázadban csaknem megduplázódott, 5,5%-ról 10,5%-ra növekedett. Az ENSZ népesség előrejelzései szerint a következő fél században ez a szám ismét megduplázódik, vagyis a 20% fölé emelkedik az időseknek a részaránya. Jelenleg a 65 év feletti lakosság aránya Európában és Észak-Amerikában a legmagasabb, jelenleg 20% körül van, és ez az évszázad közepére 27%-ra nőhet. Érdekes, de ugye hát előre látható a kínai és ázsiai demográfiai trendekből is, hogy 2050-re minden negyedik ember 65 év feletti lehet a kelet- és dél-kelet-ázsiai térségben is. Na most Afrika még a demográfia másik kérdésével küzd, a népesség robbanás állapotában van. A szubszaharai Afrikában a népesség szám 2050-re közel duplájára fog emelkedni, és a várható élettartam változását is figyelembe véve a népesség meghaladhatja a 2 milliárd főt Afrikában. És ebben a régióban a legalacsonyabb az idős lakosság aránya, de ez is valamelyest növekszik. De ez ott nem az idősödés, hanem az eltartott, a fiatal gyermekek, kiskorúak eltartottak száma növekszik nagyon nagy mértékben. Az idősödő társadalom, tehát elsősorban a fejlett országokat jellemzi. A demográfiai folyamatok ugyanakkor számottevő gazdasági következményekkel járnak. Átalakul a munkaerőpiac, megváltoznak a fogyasztási és megtakarítási szokások és lehetőségek, átrendeződik a termelés szerkezete, és a hosszú távú növekedési kilátásokra is jelentős hatással van az idősödés. Az Európai Bizottság számításai szerint az idősödés költsége a nyugdíj, egészségügyi és gondozási kiadások jelenleg a bruttó hazai termék értékének 1/4-ét, 25%-át teszik ki. A EU tagállamai között azonban nagy különbségeket találunk, Írország viszonylag fiatal, másrészt a nyugdíjasok, akik az Amerikából hazatelepülők jelentős arányát adják, azok ott szereztek az USA-ban vagy Kanadában nyugdíjjogosultságot. Na most ezért a bruttó hazai termék értékének csak 12%-a szerepel összköltségként, míg Franciaországban és Olaszországban a bruttó hazai termék 30, illetve 27%-a jutott ezekre a kiadásokra. Na most az eltartottsági arány növekedésével csökkennek a munkaképes korú létszámú korosztályok befizetései, ez csak a humántőke, a termelékenység és az ebből származó bevételek enyhíthetik ezt a problémát, de kiegyenlíteni nem tudják. Egyébként ez nem csak probléma, hiszen az idősek nagyon jelentős, egyre jelentősebb humán potenciált képviselnek. Az 55 és 65 év közötti munkavállalók javítják a humántőkét, az egészséges öregedés esetén és a tapasztalt munkaerő felhasználása esetén mintegy fél százalékponttal járulnak hozzá a GDP, bruttó hazai termék növekedéséhez. Tehát látjuk, hogy egy stagnálás közeli korszakban ez a 0,4% nagyon sokat jelent pozitív értelemben is. Egyébként is a dolognak a tényszerű és emberi oldalát, emberileg méltó kezelését kell előtérbe állítani, és egyértelmű, hogy a finanszírozást ehhez kell igazítani, az igények és a lehetőségeknél nem a megkurtítás, hanem a pozitív előrelépésre van szükség. Ezt majd külön előadást szeretnék ennek szentelni. Na most, hát így a humántőkeképzés támogatása, az egészségfejlesztés egyben a társadalmi jólét növelésének egy fontos tényezője szemben az eddig mértékadónak tekintett anyagi fogyasztással. Súlyos kérdés, ugye rögtön ezután a klímaváltozás is. Na most a klímaváltozás nem csak a hőmérséklet emelkedését okozza, de ugye az aszályok, a vízhiány, a tűzvészek szaporodó száma, az áradások, a sarki jég olvadása, katasztrofális viharok és a biológiai sokféleség csökkenése mind-mind ide tartozik. Egyébként ugye a klímaváltozások a történelemben sokszor szerepet játszottak, ugye a jégkorszaktól a felmelegedés és majd újra lehűlés korszakáig szerte a Földön. Most még arról a problémáról van szó, ami súlyosbítja a helyzetet, hogy a Föld tengelye nagyon kis mértékben, de mérhetően elferdült, a ferdülés megnövekedett. Na most ennek beláthatatlan következményei vannak, és ez nem a az emberi tevékenység közvetlen függvénye, pláne nincs ráhatásunk. A szárazság és az ivóvíz hiány az ENSZ adatai szerint Afrikában 200-250 millió embert érinthet. Kérem, amikor megiszunk egy pohár vizet, mondjunk el egy fohászt a szomjazókért. Legyen az életünk a nagy személyes keresztény világszolidaritásnak a megnyilvánulása életünk minden cselekedetében. Most ugye szó van az üvegházhatású gázok kibocsátásának a csökkentéséről. Ez ugye megkezdődött és folyik, a jelenlegi üvegházhatású gázkibocsátás szintjének további lényeges csökkentésére lenne szükség. Hát ez is egy külön elemzést és elemzéseket igényel. Az ENSZ honlapján a Climate Action, és hogy Fast Facts Temperature Rise adatlapon sok érdekes adatot találnak. A zöld átállás nagyon gyakran használt, és nagyon gyakran propagandisztikusan használt fogalom. Minden esetre tulajdonképpen arról van szó, hogy az államnak és a magánszektornak is nagy a szerepe, az alkalmazkodási költségek fedezésében és hát a környezeti károk elhárításában, vagy éppen az erdőtüzek áradások utáni helyreállítási költségek fedezésében. Hát ez is megterheli a költségvetést. Na most a karbonadókról sok szó esik, a jövőben bizonyára ezek növekedni fognak. Arról van szó, hogy a károsanyag kibocsátást igyekeznek megadóztatni, tehát a hagyományos zöld adók, mint az energiára, környezetterhelésre és a közlekedésre kivetett általános adók, ezek a jövőben csökkenhetnek, és kifejezetten a károsanyag kibocsátásra kellene koncentrálni az adók. adóbevételeknek ezt a szegmensét. Na most az energiahatékonysági szabályokat pedig a beruházásoknál kell érvényesíteni, hiszen a beruházások megvalósítása egyértelműen nagyban meghatározza hosszú időre, hogy mekkora környezetkárosítás, vagy éppen annak a csökkentése megy végbe. Meg kell jegyezni, hogy a környezetkárosító nagyvállalatok számos országban világszerte még mindig jelentős állami támogatásban részesülnek, hát a tőkevonzás szempontjai miatt, bár gyakran ugye a tőkekivonás, a profitkivonás nagyobb, mint a nettó haszon. Hát ezt esetről esetre kell megvizsgálni és szabályozni. A környezetbarát termékekről is sokat hallunk. Ugye vásárlóként, ha növeljük a környezetbarát termékek iránti igényünket és választunk ezekből, akkor ezzel mi is hatást tudunk gyakorolni. Ugyanakkor nemzetközi elemzések egyértelműen azt mutatják ki, hogy a vásárlók fontosnak tartják a környezettudatosságot, amikor azonban vásárlásra kerül sor, mégis az olcsóbb terméket választják. Hát ez egy ilyen emberi magatartás is, kényszerűség is, sokan nem engedhetik meg maguknak a drágább környezetbarát termékek vásárlását. Hát reméljük, hogy a jövedelmek növekedése, a nem anyagi fogyasztásnak a növelése, hanem észszerűsítése ebben az irányban is sok lépést jelenthet. Na most a technológiai forradalom és az adatoknak az elterjesztése, digitalizáció, mesterséges intelligencia forradalma már megkezdődött. Na most a technológia fejlesztésében az államnak hagyományosan nagy szerepe van az alapkutatások támogatásában, sőt elvégzésében, és ezek később alapvető fontosságú piaci technológiát alapjait jelenthetik, jelentik is. Csak gondoljunk az internetre, a vezeték nélküli kommunikációra, a radarra, és így tovább. Az Egyesült Államok a 20. században globális technológiai fölényre tett szert az innovációk állami támogatásával. Nagyon érdekes, hogy az 1960-as években még az amerikai szövetségi kormányzat, tehát nem az államok külön, csak az USA szövetségi kormányzata többet költött innovációra, mint az összes többi ország a világon, kormányzatok és vállalkozások összesen. Hát ezek a hatalmas kiadások az Egyesült Államok globális technológiai fölényét eredményezték. Hát a 21. században ebben is jelentős módosulásoknak, eltolódásoknak, problémáknak vagyunk tanúi, és ezek növelik a nemzetközi konfliktusokat. Például a Tesla akkumulátor és napelem technológiájának a kutatását az amerikai állam finanszírozta alapkutatásként, tehát ebből nőtt ki a piaci siker. Az amerikai haderő fejlesztette ki azt az érintő képernyőt, amelynek a módosított változata az iPhone-ban szerepelt, és az iPhone erőletörését okozta. A technológiai forradalomnak az állam is haszonélvezője lehet. Hát kell valami jót is mondani, mert ha az államnak nincs haszna belőle, akkor nem olyan szívesen csinálja, vagy éppen nem tudja a pénzügyi kényszerek miatt. Na most a nagy mennyiségű adatok feldolgozása megnövelheti a közpolitikák hatékonyságát, adócsalások kiszűrésével, a beruházások megtérülésének kiszámításával, és így tovább. Konkrétan pedig a legutóbbi években az online pénztárgépek bevezetése nemzetközi dimenzióban számottevően csökkentette a be nem fizetett áfa összegét, így hozzájárult a gazdaságok fehérítéséhez. Ez történt Magyarországon is. Na most a személyes adatok védelmét és az adatbiztonságot, ezeket az államnak kell egyre inkább biztosítania, mivel a kibertámadásokból származó károk és adatszivárgások aránya és értéke nagyon megnőtt, és a megduplázódott a legutóbbi években a kibertámadásoknak a kára. Hát kérem szépen, majd a jövedelem és a vagyonpolitikának a fontos szerepéről is szeretnék majd ezt külön előadást szentelnék ennek. Na most a biztonság és védelem politika az államnak a klasszikus funkciója volt, hát szomorú megállapítanunk, hogy a hidegháború vége óta jelenleg a 2021 utáni években nőtt leginkább a háborúban elesetteknek a száma és a súlyos sebesülteknek a száma. Hát különösen a legnagyobb konfliktusokra gondolunk, és hogy azoknak a csökkentése, netán kiküszöbölése, remélt kiküszöbölése igen jelentősen hozzájárulna a nemzetközi biztonsághoz. A bruttó hazai termékhez viszonyított védelmi kiadások az elmúlt évtizedben jelentősen megnőttek. Érdekes, hogy 2024-ben Lengyelországban volt a legmagasabb a honvédelmi kiadás, a GDP 4%-ával, az USA-ban ezzel szemben 3,4%-ot tettek ki ezek a kiadások. A 25. januári hágai NATO csúcson elfogadták, hogy 2035-ig el kellene érni, hogy a GDP 5%-át hadi kiadásokra, védelmi jellegű kiadásokra fordítsák, ugyanakkor jelenleg a tagállamok negyede nem éri el még a hatályos 2%-os NATO minimumot sem. Magyarország e fölött van valamivel, 2,1% már most. Hát ugye, ha az átlagos 2% körüliről 5%-ra növelik a hadi kiadásokat, akkor ez a békés fejlődés, fejlesztés a társadalom számára a legszükségesebb, már annyiszor említett fontos egészségügyi, oktatási és fejlesztési kiadások elől vonja el az eszközöket. Az államadósság megnövekedett terhei is ehhez járulnak. Csak emlékeztetnék arra, ugye, hogy az adósság finanszírozása és megújításának költsége nő, és a kis országok egyre jobban ki vannak téve a pénzügyi piacok ingadozásainak és magasabb kockázati felárat kénytelenek fizetni. Na most kérném szépen, itt az adózásnál még arról szeretnék beszélni, hogy az államok ugye versenyeznek az adóbevételekért, és az egyik legnagyobb kár, hogy az OECD, ugye a fejlett országok szervezete szerint a társasági adóelkerülés, hát széles sávban évente a világban 100-240 milliárd dollárra tehető, tehát ez a teljes világban beszedett társasági adóbevétel 4-10%-áig terjed. Tehát a kis országok és a nagy cégek versenyében a nagy cégek multik tulajdonosai nagy plusz jövedelemhez jutnak az alacsony effektív adóráta mellett, és ezt a jövedelmet jellemzően ki is viszik az országokból. 2021-ben 137 ország ugyan aláírt egy globális minimumadóról szóló megállapodás, de ennek az érvényesítése nehezen megy. Már csak azért is, mert ennek a megállapodásnak a második pillére azt tartalmazza, hogy a 750 millió eurónál nagyobb globális bevétellel rendelkező vállalatoknak minimum 15% társasági adót kellene fizetniük. Na most az Egyesült Államok ebben nem érdekelt, ott működik a legtöbb globális technológiai nagyvállalat, amelyek nem is hagyományos árukat, hanem döntően ugye az elektronikus szolgáltatásokat állítják elő. Mit tett a fogyasztó? Hát ha közel van a szomszédos ország, akkor a határon át tudnak menni vásárolni az alacsonyabb fogyasztási adójú országban. Ennél is nagyobb és elgondolkodtató hatása lehet az online kereskedelem terjedésének. Az utóbbi években a világpiacot letarolták az olcsó webshopok, amelyek a kiskereskedelemnél alacsonyabb áron kínálják termékeiket. A kínai elektronikus kereskedelem volumene 5 év alatt 88%-kal növekedett, míg az Európában és az USA-ban ez az érték kb. 55%-kal nőtt. Kérném szépen, tehát itt ezeket a kulcskérdéseket a világgazdaságban minden államnak jól kellene kezelnie, és azért mert a bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a nagyon nyomasztó és az emberek által, országok által is, de különösen a személyek, családok, kis nemzetek által tapasztalt igazságtalanságok nyomasztóak. Minden országgal, néppel együttműködő országokra van szükség, olyan kooperativitásra, amely kölcsönös haszon alapján összefűzné az országokat, a kölcsönös összefonódás pedig a béke fontos záloga lenne. Hát ettől messze vagyunk, de e felé kellene törekedni. Július 2-a a Sarlós Boldogasszony gyönyörű ünnepe. Magyar népünk életében évezredes hagyomány, sőt még honfoglaló elődeink előtre nyúlik vissza a Nagy Boldogasszony tiszteletével. A Sarlós Boldogasszony hívták segítségül eleink, hogy jól sikerüljön az aratás. A földműves munka aránya csökkent ugyan, de jelentősége sosem, sőt még nagyobb, mert csak egy jól betakarított termés jelenthet biztos alapot a megélhetésre. Emlékezzünk arra is, hogy ez a gyönyörű nap egyben a vizitáció Mária látogatása Erzsébetnél ünnepe. Azt tartalmazza, hogy bízhatunk Isten rendkívüli, csodálatos szeretetében. A szűzmánya igényét elfogadta a jó Isten, és rokona Erzsébet, pedig már meddőnek mondták, mégis Isten általa küldt el keresztelő Szent János. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Mindnyájukon a jó Isten áldása legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.